Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi.
Mielőtt elkezdjük a mai témánkat, engedjétek meg, hogy a műsor támogató Magyar Postával közösen elmondjunk egy fontos társadalmi üzenetet.
Magyarországon rengeteg idős ember él egyedül, magányosan. Arra szeretnénk biztatni titeket, hogy küldjetek levelet idős szeretteiteknek, réglátott barátaitoknak. Ne csak most a közelgő ünnepek miatt, hanem bármikor az év során.
Egy kézzel írott levél sokszor többet jelent, mint pár kedves szó.
Ez a 37. adásunk, aminek a témája pedig a Kon-Tiki expedíció. Mai témánk arról a Thor Heyerdahl nevű férfiról szól, aki előállt azzal az elmélettel, hogy a polinéziai törzsek mind Dél-Amerikából származnak, hiába 8000 km távolságra vannak egymástól földrajzilag. Ezt az elméletét 5 társával együtt akarta bebizonyítani, épített egy tutajt a korabeli minták szerint, és ezzel kísérelte meg áthajózni a csendes óceánt, hogy bebizonyítsa ezt az elméletet. És hogy sikerrel járt-e az expedíció, és túlélték-e ezt a hosszú utat az óceánon, azt pedig az adásból megtudjátok.
Thor Heyerdahl még 1936-ban került Francia Polinéziára, mint tengerbiológus kutató. Francia Polinézia ugye a csendes óceán közepén található, Hawaii-tól pár ezer kilométerre, és itt ilyen apró kis szigeteket kell elképzelni. Új-Zélandtól északkeleti irányba található, legismertebb szigete pedig Tahiti. A nevéből is következik, hogy Francia Polinézia az közigazgatásilag Franciaországhoz tartozik. Ahogy említettem, Heyerdahl egy tengerbiológus volt, és itt élt Francia Polinézián a fiatal feleségével, egy saját maguk által épített kunyhóban, és olyan életkörülmények között, amit a természet adott nekik, tehát az óceánból kifogott halakat ették, és trópusi erdei gyümölcsöket fogyasztottak. Heyerdahl emlékezetében egy este különösen megmaradt, amikor is egy öreg polinéz férfi történetét hallgatták a tengerparton. Az idős férfi Tikiről mesélt, a polinézek istenéről, aki a legenda szerint réges-régen még főnök volt, és ő volt az, aki a polinéz ősöket idehozta a szigetekre egy távoli országból. Mivel a polinéz törzsek írástudatlanok voltak nagyon sokáig, azért szájhagyomány útján terjedtek a legendák és az ősöknek a nevei, amit minden polinéz fiatal még ifjú korában megtanult, tehát mindenki fejből tudta az őseiknek a nevét. Az öreg agastyán tengerparti történetei nagyon megmaradtak Heyerdahlban, és elkezdett azon gondolkozni, hogy mennyi hasonlóság van a Polinéziában található ősi szobrok és a húsvét szigeteki fejszobrok, valamint a Perúban található szoborábrázolások között. Ezek a területek, mint ahogy említettük is, mind nagyon távol esnek egymástól, de mégis a szoborábrázolások viszonylag hasonlítanak egymásnak. Heyerdahl eldöntötte, hogy megpróbál az igazság nyomára bukkanni, és kideríteni azt, hogy vajon honnan származnak a polinéziaiak, és hogy az aggasztján legendája, miszerint egy ősi törzsfőnök hozta a polinézokat ezekre a szigetekre, igaz-e?
Azt, hogy pontosan honnan származnak a polinézek, az gyakorlatilag azóta kutatják még mindig, hogy a nagy európai felfedezők elérték a csendes óceáni szigeteket. Heyerdahl az 1940-es években kísérelte meg a kérdés megfejtését, és akkoriban ugye még sokkal kevesebbet tudtak erről az egészről a kutatók, mint ma. Az európai felfedezők nagy meglepetésükre olyan szigetekre találtak a csendes óceán közepén, amik mind be voltak népesítve, az ott lakók pedig tartottak kutyát, baromfit és disznót is, és egy olyan nyelvet beszéltek, amit látszólag egyetlen más törzs nyelvével sem volt rokon. Az több tudós is megállapította, hogy az óceáni szigetek benépesítése nem lehetett nagyon régen, mivel nem alakultak ki különböző nyelvek a szigeteken, annak ellenére, hogy egy Európa területénél négyszer nagyobb területről beszélünk. Heyerdahl úgy számolt, hogy időszámításunk után 500 körül népesedtek be a szigetek, aztán pedig az 1100-as években érkezett egy második hullám. Dél-Amerika és a szigetvilág közötti kapcsolat egyik fő bizonyítékának a szoborábrázolások hasonlóságát tartotta, valamint azt, hogy az 1100 körül érkező második bevándorlás során olyan népek érkeztek a szigetekre, akik kőkorszaki szinten álltak, vagyis kőbaltákat használtak, és nem ismerték sem a bronzot, sem pedig a vasat. 1100 körül pedig már csak Dél-Amerikában éltek olyan népek, akik ne ismerték volna az ennél fejlettebb eszközöket.
Ma már egyre bizonyosabbnak tűnik, hogy az Inka birodalom előtt közvetlenül egy fehérbőrű, szőkehajú emberekből álló nép lakta Dél-Amerikának azt a vidékét, amit ma Peruként és Ecuadorként ismerünk. Heyerdahl kutatása idején még nem volt nevük ezeknek a ismeretlen fehér népeknek, ma viszont már csacsapolyáknak hívjuk ezt a népet, ami kecsua nyelven felhőharcost jelent. Ugye sokan nem tudják, hogy a népszerű bolt, ami sportszereket árul, ott az egyik főmárkájuk az egy dél-amerikai nyelvnek a neve. Tehát a kecsua az egy dél-amerikai beszélt nyelv volt. Mi egyébként a csacsapolya névvel korábban még nem is találkoztunk, és az adásra készülve böngészgettünk a neten, és az egyik első találatra a meglepetésünkre egy társasjátékot dobott ki, szóval tehát valószínűleg már többen is hallhattátok ezt a nevet. Szóval a csacsapolyák volt ez a különös nép, amire Heyerdahl is felfigyelt.
A csacsapolyák különös civilizációja hirtelen tűnt el, amikor az inkák leigázták őket. Ezek az események a spanyol hódítók érkezése előtt körülbelül 60 évvel történhettek. A nyomtalanul eltűnt fehér bőrűek után nem maradt sok nyom, de a jellegzetes kőszobrok megmaradtak, amik nagyon hasonlítanak a húsvét szigeteken található kőszobrokhoz és a polinéz szigetvilágszobraihoz. Polinéziában eközben a szájhagyomány gyakran említette azt, hogy az őség fehér emberek voltak. A húsvét szigetekre érkező első európai felfedező például csodálkozva jegyezte fel naplójába, hogy a parton fehér embereket látott. További bizonyíték lehet még, hogy a Polinéziában használatos ősatya neve Tiki, ami nagy hasonlóságot mutat a perui fehér nép vezetőjének régi nevével, a Kontikivel. A legenda szerint a dél-amerikai Titicacatu szigetén vívott véres ütközetet Tiki az őket megtámadó indiánokkal. A csatát elvesztették, de Tikinek és legfőbb híveinek sikerült elmenekülni a tengerpartig, ahol hajót építettek és elvitorláztak nyugat felé, és örökre nyomuk veszett. Heyerdahl pedig pont ezért nevezte később Kontikiről a tutaját és az egész expedíciót is. De most nézzük meg, hogy Heyerdahl hogyan jutott el odáig, hogy át kell a csendes óceánon egy csacsapolya korabeli technikával épült tutajon.
Heyerdahl elméletét összefoglalta egy dolgozatba, és aztán elkezdett professzorokat felkeresni, és őket meggyőzni arról, hogy az elmélete szerinte az igaz, és hogy ő lát összefüggés Polinézia és Dél-Amerika között. A korabeli szaktekintélyek egytől egyig azt gondolták, hogy Polinéziát Ázsia felől telepítették be, és hogy kizárt az, hogy hajókkal és kezdetleges eszközökkel átkeltek volna a csendes óceánon, és megtettek volna 8000 kilométert. Heyerdahlt végül annyira felbosszantotta a tudós társaságok kételkedése, hogy úgy döntött, ha senki nem hiszi el, amit ő állít, akkor ő majd bebizonyítja, hogy igenis tutajjal is át lehet kelni az óceánon. Ehhez kerített maga mellé pár barátot, hogy együtt megépítsék a tutajt, és aztán bebizonyítsák, hogy igenis lehetséges, hogy a titokzatos fehér emberek is Peruból Polinéziába menekültek az inkák elől. Először is New York-i szállásán a norvég tengerész otthonban kezdett el kérdezősködni, ahol nyilvánvalóan sok tengerész is megfordult, és őket kérdezgette arról, hogy mit gondolnak erről a tervről. A tutajról, mint eszközről legtöbben lesajnálkozóan beszéltek, mint egy olyan úszó alkalmatosságról, amit könnyen felborít a víz, veszélyes és nehéz irányítani. Heyerdahl elkezdett könyvtárakba járni, ahol az első európai kutatók visszaemlékezését kutatta, és az őslakosok hajóiról szóló leírásokat böngészte. Meglepőnek tűnhet, de nagyon sok korabeli leírást talált azzal kapcsolatban, hogy hogyan néztek ki az őslakosok tutajai.
Vett egy csendes óceáni hajózási térképet, majd felkereste egy jó barátját, aki tengerészkapitány volt. Vele diskurálta meg a lehetséges útvonalat, és azt, hogy mennyi esély van túlélni az akciót. Hát ez a barátja nem volt túlságosan lenyűgözve az ötlettől, de ahol csak lehetett, segített Heyerdahlnak. Az expedíció megvalósításához azonban rengeteg pénzre és felszerelésre is szükség volt, amit saját forrásból esélyük sem volt kifizetni, ezért támogatókra volt szükségük. Heyerdahl elsőként a New Yorki felfedező klubjába ment el, ami egy olyan speciális klub volt, ahol a világ kutatói gyűltek össze, és így megosztogatták egymással a tapasztalataikat. Heyerdahl itt találkozott egy ezredessel, aki éppen azt mutatta be a klub tagjának, hogy milyen speciális katonai felszereléseket fejlesztettek ki, amiket tudományos expedíciók során is fel lehet használni. Sokan kételkedtek a bemutatott tárgyak megbízhatóságában, ezért az ezredes azzal zárta a beszédét, hogy a jelenlévők bátran választanak valamit a felsorolt eszközök közül, vigyék el egy expedícióra, és visszatérve majd mondják rá a tapasztalataikat.
Ezzel kapcsolatban szerintem fontos azt kiemelni, hogy ugye a második világháború után járunk, és a katonasság Amerikában is, de máshol a világon is megtapasztalta azt, hogy nagyon jó bevált felszereléseket kell adni a katonáinak, hiszen mondjuk egy beázó bakkancs, vagy bármilyen csajka, ami mondjuk kiukad nagyon hamar, azok nem jó felszerelések, és minél jobb lenne, hogyha jó felszerelést kapnának a katonáik, ezért lehetett az fontos ennek az ezredesnek, hogy ezeket a tárgyakat a különböző expedícióknak odaadja kipróbálásra. Itt talán még fontos azt is megemlíteni, hogy a csendes óceáni hadszíntéren, ahol Amerika és Japán harcoltak ugye egymással, nem egyszer előfordult az, hogy egy-egy katona valamilyen lezuhant repülőgépből vagy elsüllyedt hajóból sikeresen megmenekült, viszont napokig vagy hetekig gumicsónakban hánykolódott, és pont ezért egy ilyen kontiki expedíciónak nagyon sok olyan felszerelést lehetett adni, ami mondjuk egy ilyen esetben jól jöhet egy katonának.
Heyerdahl meg is állapodott az ezredessel, hogy több tucat eszközt viszel majd erre az expedícióra, és ott ki is próbálja. Az is szerencsés véletlen volt, hogy egy norvég férfival találkozott ebben a klubban, akinek nagyon megtetszett a tutaj expedíció ötlete, és értett a tengeri tájékozódáshoz is, úgyhogy hamar meg is állapodtak, hogy csatlakozik az expedícióhoz, és immáron ő volt így a tutaj második tengerésze.
Hamar sikerült Heyerdahlnak három további embert meggyőznie, akik szívesen vele tartottak az úton. Mindhárman norvégok voltak, akik csatlakoztak, tehát itt már öt norvég tengerészről beszélhetünk, és az új csatlakozók közül kettő a rádiózásnak volt nagy szakértője, akik a második világháború alatt a norvég szabad hadseregben szolgáltak. A norvég szabad hadseregről csak egy mondatban az egy olyan katonai egység volt, akiket szövetséges területen képeztek ki, majd pedig a németek által megszállt területeken vetették be ezeket a katonákat. Az expedíció során különösen fontos szerepe volt a rádiónak, hiszen ha bármi baj történt, vagy veszélybe kerültek, akkor a rádión keresztül tudtak csak segítséget kérni, de arra is használták a rádiót, hogy időjárás jelentést küldjenek a Földnek egy olyan pontjáról, vagy egy olyan régiójából, ahol nagyon ritkán jártak hajók. Ez a rádió, amiről most beszéltünk, ez volt az egyetlen modern eszköz, amit magukkal vittek az útra.
Igen, nagyon fontos volt, hogy kiket választ maga mellé útításnak, hiszen előreláthatóan több hónapig lesznek összezárva, úgyhogy mindenképpen olyan embert akart választani maga mellé Heyerdahl, akikkel jól kijönnek, és látszólag semmi probléma nem lesz velük. Az egyik rádiósnak, akit be akartak szervezni, Heyerdahl az alábbi táviratot küldte. Idézet. Át akarok kelni egy fatutajon a csendes óceánon. Ezzel kívánom bebizonyítani, hogy a déli tenger szigeteinek lakossága Perúból származik. Akarsz-e velem tartani? Nem ígérek semmit, csak ingyenes utazást Perúba, Polinéziába és onnan vissza. Műszaki jártasságot hasznos lehet az utazás során. Sürgős választ kérek. Idézet vége. Másnap pedig meg is jött a válasz. Egy nagyon rövid válasz, annyi, hogy jövök, Torstein. Tehát nem annyira bonyolították ezt túl, pedig ugye, hogyha belegondolunk, akkor nem tudom én, hogy reagálnék arra, hogy egy barátom megkereste, hogy át szeretné tutajozni a csendes óceán, de ezek az emberek sokkal bátrabbak voltak nálam, úgyhogy ők rögtön igent mondtak, pedig ugye hát igazából sejthették, hogy ez igencsak egy életveszélyes vállalkozás.
Számomra például az lenyűgöző, hogy ezek az emberek, jó, oké, egy mondatban azt mondja, hogy igen, és megy, ez is meglepő nyilván, de hogy mindent hátrahagynak hónapokra. Tehát itt egy olyan útról van szó, ami nem egy hétig tart, hanem mondjuk, hogyha ő dolgozik valahol, vagy családja van, akkor is azt mondja, hogy oké, szevasztok, én elmentem, majd jövök, ha jövök egyáltalán. Szóval ez számomra igazán lenyűgöző és megdöbbentő egyben.
Eredetileg 6 utast akart maga mellé Heyerdahl, de végül csak 5-öt sikerült összegyűjtenie, viszont továbbra is azon volt, hogy találjon valakit 6. Eközben azért elterjedt az expedíció híre, és egyre több újságban jelent meg cikk erről az expedícióról, és így sikerült például mecénást találniuk.
Élelmiszert úgy szereztek, hogy bejelentkeztek a katonasághoz azzal, hogy szívesen kipróbálnák a frissen kikísérletezett konzerveket. Az amerikai hadügyminisztérium eleinte nem akart belemenni a dologba, ezért arra kérték Heyerdahlt, hogy menjen el Washingtonba, ahol a Pentagonban majd ismerteti a katonaság vezetőivel, hogy pontosan milyen expedícióhoz is kellenének ezek a kísérleti eszközök. Heyerdahlnak végül is sikerült meggyőzni az alacsonyabb beosztású vezetőket a Pentagonban, de egy tábornoki jóváhagyásra volt még szüksége. A tábornok pedig, amikor meghallotta a történetet, nem volt elájulva, és azt hangsúlyozta, hogy hát ez nagyon szép meg jó ez a expedíció, de mit kap cserébe azért a katonaság, hogy egy nagyon nagy összegű csomagot ingyen odaad az expedíció részére. Végül egy dolog győzte meg a tábornokot, az, hogy lenyűgözte Heyerdahlnak a magabiztossága, és mint katona mindig sokra becsülte azt, hogyha valaki nagyon vállalkozókedvű volt és bátor, így jóváhagyta az eszközök kiadását az expedíció részére.
Heyerdahlék a konzervek mellett egyéb eszközöket is kaptak, kísérleti napolajat, vízhatlan hálózsákot, vízálló gyufát, újfajta petróleumfűzőt, olyan késeket, amik nem süllyednek el, és egy furcsa cápariasztó port is, ami állítólag elűzi ezeket az állatokat, hogyha a port a vízbe szórják. A következő lépés pedig már maga a tutajépítés volt, és ehhez Ecuadorba kellett elutazniuk az expedíció résztvevőinek, hogy az Andok hegyei közül balsafát szerezzenek. A balsafa ugyanis egy olyan fa típus, amit hogyha kiszárítanak, akkor a parafánál is könnyebb, és a csacsapolyák korában ezekből építették az utajukat. Viszont a balsafa beszerzése nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek gondolták, ugyanis nekik egész balsafa törzsekre volt szükségük, nem pedig kisebb méretű deszkákra. Ecuadorban pedig pont akkor köszöntött be az esős évszak, és nem találtak olyan embert, aki ilyen körülmények között felvitte volna őket a hegyekbe, ahol ugye egész szálfákhoz még hozzá lehetett volna jutni, mert az odavezető utak járhatatlanná váltak.
A helyi lakosok azt tanácsolták, hogy jöjjenek vissza fél évvel később, viszont ugye Heyerdahléknak ez nem volt jó, hiszen nekik még el kellett indulniuk április környékén, tehát hogyha azt mondják, hogy fél évvel később jöjjenek vissza, az azt jelentette volna, hogy majdnem másfél évet csúszott volna az expedíció. Ugye, ahogy már említettük, nagyon sok minden sikerült elintézniük az expedíció kapcsán, tehát az szóba se jöhetett, hogy másfél évet várjanak, hiszen Amerikában már például beszerezték az élelmiszert és a felszereléseket is, tehát ez szóba se jött, tehát valami másban kellett gondolkozniuk. Végül úgy döntöttek, hogy az ország fővárosába utaznak, a közel 3000 méter szintmagasságon fekvő Quitóba, és onnan az Andok esőerdőibe utaznak tovább, hogy beszerezzék a balsafákat. Amikor odaértek a fővárosba, ami Ecuador belsejében fekszik, tehát a tengerparttól jó pár száz kilométerrel keletre, akkor ismét csak nem találtak senkit, aki segítette volna azt, hogy az esős évszak ellenére bevigye őket a dzsungelbe és szerezzen nekik balsafát. Többen azért sem vállalták, hogy a norvégokat elviszik a kért helyre, mert az előző évben például 10 darab amerikai olajkutatómérnököt is megöltek mérgezett nyilakkal az őslakos indiánok. Ugye azt ne felejtsük el, hogy 1947-ben járunk még csak, és akkoriban még jó pár törzs élt az esőerdőben vad körülmények között.
Például akkoriban még gyakran kereskedtek levágott emberfejekkel is a fekete piacokon, ugyanis az indián törzsek közötti harcok gyakran mészárlásba torkolottak, amikor pedig a harcosok fejlevágással végezték ki az ellenségeiket. Ezután kiszedték a fejből a csontokat, kiszárították és homokkal töltötték meg. Ami ugye elég morbid, viszont akkoriban ilyesmikkel kereskedtek egyes helyeken, valószínűleg ilyen babonás célból. Vagy esetleg még dekoráció lehetett, de nem tudom kitenni ki így a nappaliban.
Hát turisták vitték leginkább, igen. Tehát ez valószínűleg olyan, mint az orszarvúnak az orra Afrikában. Tehát, hogy ott is ez egy fekete piacon nagyon drága
hát jó, de az is
szuvenírnek nagyon számított. Egyébként meglepően néz ki, majd a montásba beteszünk ilyen fotót, és ezt
hát
a Facebookon
nem
meg
biztos,
lehet.
Biztos, hogy betesszük, ugyanis ugye nem tudom mennyire... Meséltük talán nektek, de ha esetleg valaki még nem tud, hogy egyszer minket már letiltott a Facebook egy azért, mert kitettünk egy képet Hitlerről, valamelyik fotomontázsunkban. Hát igazából a náci Németországról volt szó az adásban, tehát igen, csak megkerülhetetlen ember volt. Úgyhogy nem tudom, hogy amikor levágott fejeket mennyire fogunk kitenni a Facebookra.
Nem is ezt akar, tehát hogy nem látszódik a képen. Az a lényeg, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy egy emberi koponyához képest ez a levágott fej, amit gyakorlatilag lenyúznak, és nem akarok belemenni nagyon a részletekbe, de az a lényeg, hogy sokkal kisebb, tehát így összemegy.
Mert zanzásítják, nem?
Hát homokkal töltik meg, de valahogy így összeszottyad az egész.
Fúj, de jó, szerintem hagyjuk, én azt mondom, hogy ugorjunk, és térjünk vissza Hajardál expedíciójához. Tehát ott tartottunk, hogy az ekvádori főváros amerikai konzulát sikerült meggyőzniük, hogy adjon melléjük egy embert és egy terepjárót is, hogy az őserdő mélyére hatolhassanak és beszerezzék a szükséges balsafákat. Másnap meg is jelent egy ekvádori katona, állik felfegyverkezve egy jippel, ami tele volt pakolva benzines kannákkal. Az út nagyon veszélyesnek ígérkezett, úgyhogy a katona még az expedíció tagjának is adott egy-egy revolvert, hogy a dzsungelben biztos ne legyen semmi gond.
Itt hozzá kell tennem azt, hogy sajnos nem minden ellen lehetett fegyverrel védekezni, tehát itt Heyerdahl leírásában kitér arra, hogy milyen állatok élnek, skorpiók és mérgező hangyák a dzsungelben, amik volt, hogy gondot is okoztak nekik, tehát itt többféle nehézséggel meg kellett nekik küzdeni a balsafák megszerzése során.
Végül több napos út után találták meg a szükséges fákat az őserdő mélyében, és saját kezükkel vágták ki a fákat. A tutaj alapját 9 darab 14 méter hosszú balsafa adta, amiket polinéz hagyomány szerint egyesével elneveztek, és mindegyik fának egy-egy polinéz monda hőse adta a nevét.
Egy-egy száfa súlya meghaladta az 1 tonnát, így csak egy módon tudták a fákat leszállítani az óceán partjára. A közeli folyóba görgették őket, ahol liánnal összekötözték, és leúsztatták egészen az óceán partjáig. A tutajok kormányzásával 2 helyi ember bíztak meg, akik elkísérték őket útjukon. Mivel az expedíció célja az volt, ugye, hogy Perúból jussanak el Polinéziába, ezért Ecuadorból egy teherhajó segítségével szállították át a balsafa törzseket a szomszédos országba. Perúban már csak egy helyet kellett találniuk, ahol nekiállhattak munkának, és összetudták szerelni a tutajt.
Azonban úgy tűnt, hogy a fővárosban, Limában nincs erre alkalmas partszakasz, ugyanis a partszakasz egy részét a hajók és a rakodópart foglalták el, a másik részét pedig a fürdőzők tömege. Heyerdahl számára egyetlen jó hely mutatkozott a hajó építésére, egy szigorúan lezárt hadikikötő, ahová csak külön engedéllyel mehettek be. Tehát igazából itt láthatjuk, hogy Heyerdahl elég elhivatott ember volt, hiszen már megküzdött a katonasággal, az elemekkel, hiszen ugye esős évszak volt Ecuadorban, az ottani hivatallal, a borzsafákkal, tehát egy elképesztően elhivatott ember volt. Ezért az előbb említett hadikikötő használatért is meg kellett küzdenie. Először meglátogatta a hadügyminisztert, aki azt mondta neki, hogy csak akkor tudja megengedni az utaépítést ebben a kikötőben, hogyha erre a felsőbb vezetés is a jóváhagyását adja. Így történt az, hogy Heyerdahl végül Peru köztársasági elnökével tárgyalt a kikötő birtokba vételéről. Ez a találkozó végül annyira jól sikerült, hogy még sok mást is sikerült neki elintéznie, például belépést a hajóépítő műhelybe, egy kis raktárat kapott az Amerikából érkező anyagkészletüknek, és megengedték nekik azt, hogy vámmentesen behozzák ezeket az alapanyagokat, és még néhány munkást is biztosítottak számára, hogy segítsenek a hajóépítésben. Az egészet pedig azt koronázta meg, hogy sikerült azt is elérni, hogy a kész tutajt majd egy gőzös vontassa a nyílt vízre, ahol már kisebb a hajóforgalom, és nem kell attól félni, hogy összeütköznek valakivel.
A köztársasági elnökkel való találkozás után híre ment a Kon-Tiki expedíciónak, és egyre több újság kezdett el cikkezni Heyerdahlékról. Az eset felkeltette egy Danielson nevű svéd férfi figyelmét is, aki éppen azokban a hetekben érkezett meg egy amazonasi őserdőket kutató expedícióról. Danielson fel is kereste Heyerdahlt, és megkérdezte, hogy nem tarthatna-e ő is velük. Tehát Danielson eléggé elhivatottnak tűnt, hiszen egyedüli svédként 5 norvéggal szemben szívesen csatlakozott volna az expedícióhoz. Heyerdahllal kezet ráztak, és így már teljes volt a 6 fős csapat. Ráadásul nagy előnye volt Danielsonnak, hogy ő tudott spanyolul is, ami jól jött az utazáshoz, hiszen például Peruban szinte csak így lehetett kommunikálni.
A hadikikötőben megkezdték a tutaj építését, amikhez a korabeli európai felfedezők tutajokról szóló leírásait használták fel. A kialakításnál ügyeltek arra, hogy csak a hagyományos rögzítési módszereket használják, vagyis például ne használjanak egy szöget se a tutaj elkészítésénél. A rönköket indagúzsokkal erősítették egymáshoz, a fedélzet hátuljára került a kormánylapát, valamint elkészült egy kisebb kunyhó is, ami megvédte az utazókat az időjárás viszontagságaitól, és alvásra is alkalmas volt. Magasság ennek a kunyhónak csupán 1,5 méter volt, a fala bambuszból, a teteje pedig banánfa levélből készült. Egyébként van erről egy tök jó dokumentumfilm, mert hogy ők filmeztek az utazásuk alatt, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy hogy nézett ki ez a tutaj, ha egyébként ki fogjuk szerintem tenni Facebookra ugye a képmontásban, de érdemes nagyon megnézni ezt a filmet, mert látszik, ahogy ott hánykolódnak az óceánon, meg ugye hát a tutajépítéséről mondjuk pont nincsen felvétel, ha jól emlékszem.
Vagy minimális, igen.
Vagy csak minimális, igen. Mert ugye igazából inkább az utat dokumentálták így, de érdekes, hogy ott van egy ilyen hatalmas nagy fa tutaj. Mikor ebben úgy képzeltem ezt a tutajt, hogy egy ilyen kicsi tutaj, mint amit az ilyen rajzfilmekben lehet látni néha, vagy filmekben, de ez egy hatalmas nagy tutaj volt, és ugye volt rajta tényleg ez a nagy kunyhó is, amiben még ilyen rádióberendezés is volt, meg rengeteg dolog. Úgyhogy érdemes megnézni a filmet, amit készítettek, mert egy nagyon jó hangulatú film, és tök érdekes. A tutajra került még egy árbócród is, amire egy négyzet alakú vitorlát feszítettek Kon-Tiki isten szakállas ábrázolásával. Az árbócród tetejére került még egy antennaród is, aminek a segítségével ugye a szárazfölddel tudták tartani a kapcsolatot. Ami egyébként egy tök bölcsi dolog volt a részükről, mert hát elég veszélyes hónapokon keresztül hánykolódni az óceánon, ha bár nem tudom, hogy mondjuk mennyi segítségre számíthattak volna mondjuk egy vészhelyzet esetén.
Az ellátmánnyal úgy számoltak, hogy a 6 utazónak 4 hónapig lesz elég az élelem. A vízkészlet azonban nem volt olyan sok, 1300 liter vizet helyeztek el különböző bádok tartályokban a fedélzeten, de számoltak azzal is, hogy eső esetén könnyen hozzájuthatnak még némi ivóvízhez, és rosszabb esetben az ivóvizet fel is tudják hígítani esetleg sós vízzel, hogy még némi vízhez jussanak. A Kon-Tiki expedíción, ugye megvoltak ezek a bádog eszközök, amikbe el tudták tárolni a vizet, de a csacsapolyák is megoldották ezt a kérdést. Ők lopótökökből faragtak különböző edényeket, amikbe tudták tárolni a vizet egy ilyen hosszabb út során, de jellemző volt az is, hogy bambuszrudakat fúrtak meg, és ugye mivel annak üreges a belseje, azért valamennyi vizet el tudtak tárolni ezekben a bambuszrudakban, amiket pedig a tutaj aljára rögzítettek, tehát így a bambuszrudakban tárolt víz az pont olyan hőmérsékletű volt, mint az óceán vize, tehát nem melegedett túl, és nem poshat meg egy több hónapos út során sem.
Habár amúgy meglepően meleg volt az óceán. Most pont erről beszéltünk így az adás előtt az Andrissal, hogy ez nem csak egy elírása, hogy 26 fokos volt ekkora víz, és ezt most utána olvastunk, és tényleg, tényleg ilyen meleg. Ami egyébként számomra tök meglepő, hogy ennyire meleg volt.
A kész hajót a helyszínen megnézte a perui tengerészeti miniszter is, akit nem különösebben nyűgözött le a látvány, és nem tartotta túlságosan biztonságosnak a tutajt, ezért Heyerdahlt magához rendelte a hivatalba, ahol egy nyilatkozatot kellett kitölteni a norvégnak, arra vonatkozóan, hogy semmilyen felelősség nem terheli a katonaságot azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az ő kikötőjükben építették meg ezt a tutajt. Heyerdahl egy olyan papírt is aláírt, miszerint csak saját felelősségre hagyhatja el a kikötőt.
A miniszterhez hasonlóan mások sem voltak elragadtatva az expedíció ötletétől. A tutajt megtekintette egy másik ország nagykövete is, aki arról kérdezgette Heyerdahlt, hogy élnek-e még a szülei, mert ha igen, akkor nagyon szomorúak lesznek majd a fiúk halálhíre miatt. Azonban az expedíció tagjai igenis hittek ebben az expedícióban, és már készen is álltak az indulásra, és 1947. április 28-án el is indultak. Aznap reggel nagy tömeg gyűlt össze az óceán partján, hogy megnézzék, hogy hogyan indul el az expedíció, hiszen ugye már korábban nagyon sokat olvashattak róla az újságokban. Az indulás előtt megtörtént a hajó megkeresztelése is, vagy hát felavatása. Ugye hagyományosan egy pezsgős üveget szoktak széttörni a hajó oldalán. Itt viszont nem ezt használták, hanem egy kókuszdiót törtek szét a tutajon, amit kicsit egyébként így előkészítettek erre a ceremóniára, ugyanis pár helyen előre megfúrták, hogy biztosan széttörjön majd, amikor hozzávágják a tutajhoz, mert ha ismeritek ezt a tradíciót, akkor azt is tudjátok, hogy ugye elvileg balszerencsét jelent, hogyha nem törik szét az üveg, vagy hát itt most a kókuszdió, úgyhogy ezt elkerülendő már előre meggyengítették a kókuszdió héját. Ahogy korábban említettük, a tutajt egy gőzös hajó vontatta ki a nyílt vizekre, ahol már nem kellett számolni jelentős hajóforgalommal. Viszont félreértés történt, és még csak Heyerdahl volt a tutajon, amikor a gőzös személyzete egy kötelet hurkolt a tutajra, és megkezdték a vontatást. Heyerdahl nem tudott spanyolul, így már több száz méterre voltak a parttól, és csak ekkora sikerült elmutogatnia a gőzös kapitányának, hogy álljanak már meg, hiszen a legénység többi része a parton maradt. Eközben a parton összegyűlt tömeg elbúcsúztatta a tutajt, és szép lassan mindenki hazaindult. Heyerdahl társai pedig éppen akkor tartottak a kikötő felé, amikor megállította őket egy kordonnál egy rendőr, és arról érdeklődött, hogy hova sietnek. Ők ugye megmondták, hogy a tutajhoz mennek, és akkor a rendőr felvilágosította őket, hogy hát oda már sajnos aligha, hiszen a tutaj elhagyta a kikötőt. És akkor ugye elmondták a rendőrnek, hogy mi a helyzet, hogy ők is az expedíció tagjai, aki szerencsére azonnal intézkedett, és végül egy csónakkal a tutaj után mentek, és akkor el is érték a tutajt.
Az izgalmakat követően már mind a hat utas a hajón volt, plusz volt még egy hetedik utas is, akiről eddig nem említettünk szót. Ő volt Lorita, a papagáj, aki elkísérte őket útjukon. Az utazás első napján hamar megjött a délkeleti szél, kidagadtak a vitorlák, és nagy sebességgel siklott a tutaj a vizen. Az első pár napban rendkívül szeles időjárásuk volt, és nehezen küzdöttek meg az elemekkel. A legnagyobb kihívás talán a kormányrút kezelése volt, amit annyira rángattak a hullámok, hogy két ember kellett mindig hozzá, hogy irányba tartsák a tutajt. A viharos szél miatt szigorú szabályt vezettek be a tutajon, miszerint aki őrségben van, azaz vigyáz a kötelekre és a vitorlára, meg a kormányrúdra, annak mindig ki kellett kötnie magát egy kötéllel a tutajhoz, hogyha esetleg vízbe esne, akkor ki tudjon úszni a tutajra, és ne történjen semmiféle baleset. Az őrséget úgy osztották fel, hogy ha viharos idő volt, akkor nagyon gyakran váltogatták egymást. Eleinte óránként vagy másfél óránként voltak ketten-ketten párban, ami azt jelenti, hogy 2-3 órát tudtak pihenni, amíg újra sorra nem kerültek, tehát ezt el lehet képzelni, hogy ez mennyire fárasztó volt így küzdeni a nagy hullámokkal. Első éjszaka éjfél tájban látták az utolsó hajólámpát a távolban, akkor még maguk sem tudták, hogy hetekig, hónapokig ez lesz az utolsó mesterséges fényjelzés, amivel találkoznak.
A harmadik este akkora viharba keveredtek, hogy a szél megfordította a tengelye körül a tutajt, és így háttal előrefelé hánykolódtak a tengeren. Órákig próbálták menet irányba fordítani a tutajt, de nem jártak sikerrel, és végül teljes kimerülésükben úgy döntöttek, hogy inkább kipihenik magukat, és tartalékolnak a maradék erejükkel. Heyerdahl elmondása szerint felcsavarták a vitorlát, minden mozdíthatót lekötöztek a fedélzeten, majd mind a hatan visszavonultak a kunyhóba, és egy perc alatt már mindannyian aludtak. Ami egyébként mi tök jót mosolyogtunk az Andrissal, mert hát nem tudom, hogy ki tud ilyen helyzetben hánykolódó hullámokon nyugodtan aludni, de valószínűleg már annyira kiverültek lehettek, hogy elaludtak. Másnapra szerencséjükre jobbra fordult az idő, és a tutajt is menetirányba tudták fordítani, és így tudták folytatni az útjukat. Minden reggel átvizsgálták a kötélzetet, hogy minden rendben van-e. A beosztott sorosnak volt a feladata, hogy fejjel lebukjon a tutaj alá, és megvizsgálja a kötéseket. Az illetőt mindig ketten fogták a bokájánál, hogy nehogy elvigye a víz. Erről is egyébként van felvétel a filmben, nagyon vicces, hogy ilyen tök jó kedvűen beledolgatnak egy embert fejjel lefelé a vízbe.
Hamar rájöttek, hogyha nem is lenne elég ételük, amit magukkal visznek, akkor is a tenger bőségesen ellátja őket élelemmel. A hajó körül mindig tucatnyi hal fickándozott, amik közül könnyen kifogtak párat. A legfőbb ételük a repülőhalak voltak, amik minden reggel ellepték a hajó fedélzetét. A soros konyhafőnök feladata volt minden reggel, hogy körbejárt a tutajon, és ezeket a fedélzetre betődött repülőhalakat összeszedegette, és így már meg is volt a reggeliük. Tehát, ahogy mondtam, leginkább a tenger adta nekik a táplálékot, viszont volt náluk egy csomó kísérleti konzerv és étel, amit a hadseregtől kaptak, ezért két ember általában azokat ette, hogy visszajelzést tudjanak adni majd a katonaságnak azzal kapcsolatban, hogy milyenek ezek az ételek. Az utazás alatt egyszer egy nagyon furcsa, hosszúkás hal is a fedélzetre került, amilyen halat még egyikük sem látott korábban. Később kiderült, hogy ők voltak az elsők, akik ilyen hallal találkoztak, és kígyó makrélának nevezték el. Valószínűleg azért találkozhattak egy ilyen hallal, mert ez egy mélytengeri hal volt, ami nyilván a sötétet kedveli, és hát ugye amikor nem volt holdfényes éjszaka, akkor a sötétben valószínűleg a felszínhez is közelebb úszott egy-egy ilyen hal, de hát ugye mivel az óceánnak ezen a vidékén alapból senki nem járt, főleg nem olyan tutajjal, amiben könnyen beugrik egy hal, ezért korábban nem találkoztak még vele az emberek és a kutatók.
Valamelyik nap egyikőjük éppen a fehér neműjét mosta a hajó hátuljában, amikor arra lett figyelmes, hogy a vízből egy hatalmas szempár figyeli. Heyerdahl visszaemlékezése szerint egy igazi tengeri szörnyeteg volt, aminek hatalmas méretei voltak. Akkora volt, hogy amikor a hajó alá úszott, akkor a tutaj elején már lehetett látni a fejét, de a tutaj hátuljában még látszódott a farka. Később kiderült, hogy Cet cápával találkoztak, a legnagyobb testű cápával, aminek a hossza elérheti a 15 métert is, ami ugye egy egész megdöbbentő, hiszen kb. Akkora, mint egy bálna. Viszont emberekre szerencsére egyáltalán nem ártalmas, mert planktonokkal táplálkozik, de hát ugye attól még ijesztő lehetett, hogy felborítja esetleg a tutajt. Teltek múltak a hetek, és egyébként itt a filmből láthatjuk, hogy hogyan töltötték a napjaikat. Tehát volt, aki vitt magával gitárt, az egyikük azt hiszem, hogy 70 könyvet vitt magával a hosszú útra, és mindegyiket ki is olvasta. Tehát egyébként így ilyen egész nyugodt napjék voltak, amikor éppen nem volt vihar.
Heyerdahl például hajónaplót vezetett, De volt olyan is köztük, aki a Kontikinek, a tutajnak a modelljét készítette el, és azt farigcsálta napokon keresztül.
A tutaj egyik sarkában kókuszpálma és édes burgonyapalántákat ültettek, amit direkt erre a célra vittek magukkal az útra, és pár hét utazás után el is kezdtek kicsirázni ezek a növények. Heyerdahl egyik bizonyítéka a perui és polinéz törzsek kapcsolatára pont az édes burgonya volt, ami a polinéz szigeteknek is egy jellegzetes növénye. A két rádiós gyakran foglalkozott a technikával, mivel ilyen nedves körülmények között mindig nehéz volt működésre bírni a rádiót. Éjszakánként felváltva sugározták az éterbe a meteorológiai jelentéseket, és gyakran sikerült amatőr rádiósokkal felvenniük a kapcsolatot. Ami amúgy szerintem tök vicces lehetett, hogy mondjuk gondoljatok bele, hogy éppen amatőr rádiósok vagytok, és akkor egyszer csak fogtok egy jelet, és akkor valaki bejelentkezik a csendes óceán közepére, hogy hello, amúgy most hajózunk-e a polinéz szigetekre, szóval ez tök vicces.
Igen, egyébként ez a rádiós kultúra, ez manapság már abszolút nem, de emlékszem még az ilyen iskola határon, meg az ilyen sokkal régebbi könyvekben ez annyira jellemző elfoglaltság volt, hogy így mai szemmel már egészen hihetetlen.
Én a Holdköltök Társaságában szerettem nagyon, hogy volt két srác, akik egy rádiót építgettek, és ugye amikor sikerült fogni a jeleket, és ilyen, nem tudom, amilyen, azt hiszem, hogy rock'n'roll zenét fogni, akkor tök boldogok voltak.
Aha. Hát egyébként tudod, hol lehet még találkozni a rádiósokkal? Mindig, minden világvége filmben van egy ilyen őrült, aki így az erdő közepén lakik egyedül egy kunyhóban, és annak mindig van valamilyen olyan rádiója, amivel el tudják érni még az utolsó élő embert a föld túloldalán, és tudnak kommunikálni.
Hát igen. Én akkor mindig eszembe jut, hogy nekünk egy ilyen világvégén nem sok esélyünk lenne a túlélésre. Na de vissza Heyerdahlékhoz.
Az utazás során egyre gyakrabban találkoztak cápákkal is, úgyhogy egy idő után sokkal figyelmesebbek voltak, és csak nagyon körültekintően mentek be a vízbe, általában úgy, hogy közben többen is figyeltek a tutaj fedélzetéről, hogy nem közeledik-e egy-egy cápa a tutaj felé. Már említettük, hogy az indákat, amikkel összekötötték a rönköket, azokat rendszeresen ellenőrizni kellett, amit ugye úgy tettek meg, hogy fejjel lefelé belúgattak valakit a tengerbe, és úgy nézegette a tutajt alulról. Azonban, mivel egyre gyakrabban ért őket cápatámadás, ezért kitaláltak valamilyen újfajta javítási módszert. Fogtak egy kosarat, egy ilyen nagy fonott kosarat, amiben beleállítottak 3 darab vagy 4 darab bambuszrudat, és azokat kötelekkel összekötötték, tehát lett belőle egy ilyen kalitkaszerű szerkezet, és azzal már le tudták úgy engedni az illetőt, hogy ugye a kalitkában a kötelek által a nagyobb halaktól védve volt az illető.
Egyébként én ebben nem vagy teljesen biztos, hogy ez nem csak a szerencse, vagy valami másnak a köszönhető az, hogy nem lett ebből baj, mert hát én láttam már ilyen felvételeket, amikor ugye vannak ilyen merülések, tehát vannak ilyen turista programok például, hogy lemerülhetnek búvár felszerelésben turisták mondjuk hajókról, és akkor ugye megnézhetik a cápákat. És azért a cápák, hogyha mondjuk éppen valakit nagyon meg szeretnének enni, akkor azért eléggé oda csapnak, és így talakodnak, vagy nem is furakodnak az emberhez. Tehát nem biztos, hogy ez a szerkezet biztos, hogy megvédte volna őket, de szerencsére nem történt semmi gond.
Ez igaz, abszolút. Mondjuk a történethez hozzátartozik, hogy ezeken a vizeken nem a nagy fehér cápa volt, vagy nem az az őshonos, hanem itt sokkal kisebb cápafajok élnek, amik valószínűleg annyira nem agresszívak és nem veszélyesek.
A cápáktól egyébként sem igazán féltek, gyakran kifogták és meg is főzték őket, és a barna cápa bőrével pedig mindig meggyűlt a bajuk, mert annyira vastag bőre van ennek az állatnak, hogy ezt még késsel sem tudták átszúrni, csak a kopoltyűjén keresztül tudták felvágni. Legjobban pedig a polipoktól tartottak, ezért mindegyikük tartott egy-egy macsétát a hálózsákja mellett. És nem is volt alaptalan a félelmük, mert többször előfordult, hogy reggelente egy-egy polipot találtak a fedélzeten. Az útra magukkal vittek egy kisebb gumicsónakot is, amit arra használtak fel, hogy elevezzenek a tutajtól nagyjából 10-20 méterre, és onnan nézzék meg, hogy minden rendben van, vagy pedig felvételeket készítsenek a Kontikiről. Viszont az egyik nap majdnem szerencsétlenségben végződött ez a kievezés, ugyanis a tutajtól eltávolodva egyre erősebbé vált a szél, és ketten voltak a gumicsónakban, és akármennyire is eveztek, nem tudtak közelebb menni a tutajhoz, és a tutaj pedig egyre távolodott, és nagyon nagyok lettek a hullámok is, és annyira nagyok voltak, hogy nem is látták egymást, csak akkor, amikor éppen a hullámok hátán volt mondjuk a tutaj. Kézzel nagyon ijesztő helyzet volt. A tutajon lévők lelassították a tutajt, kiemelték a vízből a kormánylapátot, és behúzták a vitorlákat. A gumicsónakban lévők pedig ezzel eleveztek, hogy ugye elérjék a tutajt, és végül sikerült is, viszont ebben nagyon sokat tanultak, és azt az új szabályt hozták, hogy ezentúl csak úgy lehet kievezni a gumicsónakon, hogyha összekötik előtte a csónakot a tutajjal.
Loritát, a papagájt, a hetedik utast már az út első felében megkedvelték, azonban a két rádiós nem tudta megkedvelni a papagájt, nem véletlenül, mivel a madárnak volt egy olyan jó szokása, hogy mindig elrágta a rádiózáshoz használt kütyüket. Egyszer például az antenna vezetékéből is egy kis darabot megevett, aztán napokig rosszul volt a papagáj, míg ki nem jöttek belőle az antenna vezetékek kis darabjai. Nem sokkal később mindannyian le voltak sújtva, amikor egy viharos nap során sehol nem találták a fedélzeten. Alig, hanem Loritát, sajnos egy nagy hullám ragadta el az óceánba. Ezt követően újabb biztonsági intézkedéseket hoztak, mivel rájöttek arra, hogy egy papagájt is könnyen lesodornak a hullámok a fedélzetről, ezért ők is sokkal jobban ügyeltek a biztonságukra, és amikor kicsit veszélyesebb volt a szituáció, akkor általában rögzítették magukat valamilyen módon, hogy nehogy hasonló baleset történjen velük.
Az út során sok fényképet is készítettek, és a cetszápás eset után már nem bírtak magukkal tovább, és mindenképpen elő akarták hívni a képeket. Vittek magukkal előhívószereket is, viszont valamiért mindig elmosódott képet tudtak csak előhívni, ezért rádión keresztül kértek segítséget. Ugye azt mondtuk, hogy a rádiózás során gyakran lelkes amatőrökre bukkantak, és ekkor is ez történt, és szerencséjükre a Los Angeles-i rádiós, akit elértek, készséggel segített nekik, és egy fényképész stúdiót hívott fel telefonon, hogy megérdeklődje, hogy hogyan tudnák előhívni a tutajon a fotókat, és kiderült, hogy azzal volt a gond, hogy a felhasznált víz hőmérséklete túl meleg volt, ugyanis az óceánvíz 27 fokos volt, míg az előírás szerint az előhívásnál a víz hőmérséklete nem lehetett több, mint 20 fok. Tehát le kellett hűteniük a vizet. Végül egy széndioxidos tartály segítségével sikerült lehűteniük a vizet, és így már sikerült jó minőségben is előhívniuk a fényképeket.
Céljukhoz, a Polinéz szigetekhez közeledve rohamosan kezdett romlani az időjárás, és egyre gyakrabban keveredtek viharokba. Az egyik ilyen viharos napon történt talán az egész út legveszélyesebb eseménysora. Egyikőjük hálózsákját felkapta a szél, és bedobta a tengerbe. A fedélzeten méréseket végző Herman megpróbált utána kapni, de elvesztette az egyensúlyát, és a vízbe esett ő is. Mindenki előjött a kunyhóból, és a vízbe esetten próbáltak segíteni. Köteleket és mentővet dobtak utána, de akkora volt a szél, hogy a mentővet gyakorlatilag visszasodorta a tutajra a szél. A helyzet reménytelennek látszott. Végül Herman egyik bátor társa lett a nap hőse, felkapott egy kötelet, rögzítette rajta a mentővet, és a tengerbe vetette magát, Herman után úszva. A Knut nevű férfi bátorsága mindenkit lenyűgözött. A férfi Herman mellé úszott, és így már a kötél segítségével mindkettejüket ki tudták húzni a vízből. Ha Knut lassabban kapcsol, akkor alig ha nem Hermant azon a napon látták volna utoljára.
Még 1800 kilométerre voltak a Polinéz szigetektől, amikor megjött a szárazföld első hírnöke, egy madár. Július 3-a volt, vagyis már több mint két hónapja voltak úton, és ezt követően pedig egyre gyakrabban találkoztak madarakkal. Az indulásuk után 93 nappal láttak először ismét szárazföldet, ekkor érték el Puka-Puka szigetét, viszont a szél elsodort őket a sziget mellett, úgyhogy itt nem tudtak kikötni. Pár nappal később újabb szigethez közeledtek, az Angatau nevű szigethez, viszont tudták, hogy a szigetet nem biztonságos megközelíteni, mivel azt egy nagy korallzátony veszi körbe. Heyerdahlék abban reménykedtek, hogy az átony mellett elhajózva majd találnak egy olyan szűkrést, ahova be tudják kormányozni a tutajt és partra tudnak szállni. Viszont ahogy délnek haladtak, a sziget mellett sehol sem találtak ilyen lehetőséget. Egy egész napig hajóztak akkor az átony mellett, amikor kunyhókat vettek észre a parton, és nem sokkal később csónakokba szállt őslakosok hajóztak feléjük a part felől. Ők egy helyen át is tudtak kelni akkor az átonyon, így Heyerdahlék is látták, hogy ugye hogy hol van erre lehetőség. Végül mégsem ez a sziget lett a Kontiki expedíció végpontja, ugyanis a szél felerősödött, és hiába érkeztek az őslakosok a tutajra, és segítettek is a sziget irányába történő evezésben, a szél egyre erősebbé vált, és ezért egyre távolabb sodródtak. Végül úgy döntöttek, hogy feladják az erőfeszítéseket, és így majd egy másik szigeten kötnek majd ki. Amit egyébként el sem tudom képzelni, vagy hát valamennyire el tudom. De azért biztos nagyon vegyes érzelmekkel fogadták ezt, hogy egyrészt látnak végre szárazföldet, látnak embereket, kunyhókat, tehát újra nem csak maguk vannak, és ez tényleg az van a szárazföld, amit már 3 hónapja nem éreztek a talpuk alatt, és nem tudnak kikötni. Azért ez borzasztóan rossz lehetett. Viszont legalább tudták, hogy ugye vannak szigetek a közelben, tehát már így is közel volt a megváltás.
Egyébként ennél a szigetnél, amiről most beszéltünk, ott volt egy kis izgalom. Ugye mondtuk, hogy megérkeztek az őslakosok, és próbáltak segíteni az evezésben, de hamar rájöttek, hogy így nem fognak szerencsével járni. Ezért Knutot, akit már előbb említettünk, és aki Herman után vetette magát, ő úgy döntött, hogy az őslakosokkal egy csónakba ül, és kievez a partra, hogy hozzon még segítséget, és amennyi őslakos tud, azt magával hozza, hogy úgy talán, hogyha többen vannak, akkor sikerre járnak. Azonban, amint elhagyta a tutajt, Heyerdahléknak hamar világos lett, hogy akkora a szél, hogy egyszerűen nem fogják bírni, és a tutaj, míg Knut kin van a parton, egyre távolabb fog kerülni, és aztán végül kénytelenek lesznek otthagyni barátjukat, mivel már nem fogják tudni a nyílt vizen a kis hajókkal beérni a Kontikit. Ezért Heyerdahlék morzejeleket kezdtek el küldeni ilyen fénycsóvákkal a hajó árbócának a tetejéről, és azzal próbáltak jelezni, hogy jöjjön vissza Knut, amint tud. Eközben Knut kim volt a parton, és látta, hogy jeleznek neki a társai, de nem tudta magát megértetni az őslakosokkal, nem beszélte a nyelvüket. Az őslakosok pedig nem akarták elengedni Knutot, és meg akarták neki mutatni a falujukat, úgyhogy Knut egy csomó ideig ott volt a szigeten, miközben Heyerdahlék a kimerültségig eveztek, hogy ne távolodjon el a tutaj a szigetektől. Knutnak végül sikerült megértetnie magát, és elmagyarázni azt, hogy mindenképpen vissza akar jutni a tutajra, így az őslakosok segítségével már teljes sötétségben visszaérkezett a Kontikire, de hát végül nem sokon múlt, hogy ott maradjon a szigeten.
A 101. napon Raroja szigethez értek, amit körbeölelt egy korallzátony. Hasonlóan jártak, mint az előző szigetnél, vagyis a korallzátony miatt nem tudták megközelíteni ezt a szigetet, azonban a szél egyre közelebb sodort őket a partokhoz, ugye az akaratok ellenére, mert nem akartak összeütközni. Viszont órákon át egyre csak közeledtek és közeledtek az átonyhoz, és már biztosra vehető volt, hogy elkerülhetetlen lesz az ütközés. A rádiósok egy amatőr rádióst értek el Rarotongán, ami a Cook-szigetekhez tartozik, és mondták neki, hogy a tutaj zátonyra fog futni, és hogyha esetleg nem jelentkeznek 36 órán belül, akkor értesítse a hatóságokat, hogy mind oda vesztek. Heyerdahl utolsó bejegyzése a hajónaplóba az ütközés előtt így szólt. Idézet. 9 óra 50. Igen közel vagyunk a torlaszhoz, vele párhuzamosan sodródunk. 100 méternyire sincs tőlünk. Thorstein a rarotongai rádióssal beszél. Eddig minden rendben megy. Most már meg kell fogóznom. Mindenki teljesen nyugodt. A kilátások nem kedvezőek, de bízunk, hogy sikerülni fog a partra jutás. Idézet vége. A Kontiki végül 1947. augusztus 7-én zátonyra futott, és Heyerdahlék hajótörést szenvedtek. Erre a becsapódásra mindannyian felkészültek, és ki, ahogy tudta, ki is kötözte magát a tutajhoz, vagy pedig erősen kapaszkodott, ezért szerencsére apróbb sérülésekkel meg is úszták az ütközést.
A zátony és a sziget között sekély volt a vízállás, így másnap könnyen a partra tudtak szállítani minden fontos holmit a tutajról. A legfontosabb feladatuk az volt, hogy kiszárítsák a rádiózáshoz használt készülékeket, és ugye, ahogy említettük, 36 órán belül vissza kellett jelezniük a világnak, hiszen addig mindenki azt gondolta, hogy életüket vesztették. Végül a 36 óra letelt előtt pár perccel sikerült visszajelezniük, és így tudták, hogy biztonságban partot értek. Ezt követően kiderült, hogy a lagúna szomszédos szigete nem lakatlan, így a következő napokat az ott élő törzsekkel töltötték. Heyerdahl visszaemlékezésében talán ez volt a legkülönösebb leírás, tehát nagyon furcsa volt és érdekes volt, ahogy bemutatta, hogy hogyan barátkoztak össze a törzsel, ott éjszaka milyen rítusokat jártak, és hogyan kapcsolódtak bele ők is a törzsi táncokba. Ezt a részt nagyon érdekes volt olvasni Heyerdahl visszaemlékezésében. Pár napot töltöttek a szigeten, míg hajó érkezett értük, ami vontatókötélre kötötte a Kon-Tiki maradványait, és az utasokkal együtt Tahitire indult. Heyerdahl és társai tehát sikerrel jártak, és a Kon-Tiki expedíció elérte célját. Bebizonyította, hogy a csacsapolyák korabeli tutajokkal, ha könnyen nem is, de eljuthattak Dél-Amerikából Polinéziába.
Azonban ez az utazás bármilyen szenzációs is volt, és hát egy óriási teljesítmény. A 40-es és 50-es években nem változtatta meg a tudósok álláspontját, ugyanis sokáig úgy vélekedtek, hogy továbbra is biztos, hogy a Polinész szigetek Ázsia irányából népesültek be. Az utóbbi évtizedekben viszont több olyan felfedezés is történt, ami ezt a képet azért árnyalja. Egyrésztről egyre többet tudnak azokról a népcsoportokról, akiket az inkák űztek el, ugye a csacsapolyákról. Nemrég gázvezeték építés közben az őserdőben több ősi városra találtak, ami ehhez a népcsoporthoz köthető, és szinte minden évben történnek is még új felfedezések a témában, ami egyébként elképesztően izgalmas. Például legutóbb egy kutatócsoport kiterjedt DNS kutatást végzett, és dél-amerikai és polinéz emberek DNS mintáit hasonlították össze. Arra a következtetésre jutottak, hogy már a 12. század környékén kimutatható volt az amerikai gének jelenléte a polinézek DNS-ében.
A legújabb kutatások között már az is felmerült, hogy lehetséges, hogy nem is Dél-Amerikából indultak el ezek a törzsek és népesítették be Polinéziát, hanem lehetséges, hogy fordítva történt az egész, hogy polinéz törzsek indultak el keletre Polinéziából, érték el Amerika partjait, majd rövid idővel később visszautaztak otthonukba. Közeljövőben várható, hogy a további felfedezések elő fogják segíteni azt, hogy végre választ kapjunk arra, hogy Heyerdahl elmélete igaz-e vagy sem. Egyet már biztosan tudunk, a két népcsoport közötti rokonságnak földrajzi akadálya nincsen, mivel tutajjal 600 évvel ezelőtt is át lehetett szelni a csendes óceánt.
További érdekesség, hogy Heyerdahlék után 60 évvel mások is nekivágtak hasonló expedícióknak, például egy 2010-es expedíció a Plastiki névre hallgatott, és egy PET-palackokból épített katamaránnal keltek át az óceánon, San Franciscóba indulva Sydneybe. Akit érdekel a téma, és még szeretné kicsit többet tudni erről az expedícióra, annak jó szívvel ajánljuk Heyerdahl könyvét, aminek az a címe, hogy Tutajjal a csendes óceánon, és az említett filmjüket is tudjuk ajánlani. Egyébként ez egy Oscar-díjat is nyert, és az expedíción készített felvételekből vágták össze a filmet, ami egy 1950-es film. Valamint van egy 2012-es film is, az a cím, hogy a Kon-Tiki.
Úgyhogy akit érdekel a téma, az nyugodtan nézzen utána, mert sok mindent lehet találni Heyerdahlról és erről a igazán különleges expedícióról.
Ennyi volt mára, reméljük, hogy tetszett az adás, úgyhogy hát találkozunk legközelebb.
Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on,
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.